lámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
És itt van velünk a vonalban Németh Dávid, a KNH bank vezető, makrogazdasági elemzője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát brutálisan jó lett a magyar GDP adat, az elemzők is csak néztek nagyokat. Volt azért olyan sajtótermék, amelyik ezt is azzal a címmel volt képes megírni, hogy még mindig negatívban a magyar gazdaság teljesítménye. Hát ugye ez soha föl sem merült, hogy évperév alapon ez ne így legyen, de ha a számot nézzük, egy vaskos pozitív meglepetés volt, amivel megemelkedtek az éves növekedésre vonatkozó várakozások is. Aztán kijött, hogy ez nem csak magyar, hanem az a régióban is szinte mindenki hasonlót jelentett, tehát sokkal jobb az elemzői várakozásoknál. Mi történt pontosan, mi állhat a háttérben?
Igen, mindenhol, most hát többségében az országokban jobb lett az első negyedéves GDP, mint a várakozások voltak. Úgyhogy hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez a sok gazdasági ösztönző csomag, akár itt a költségvetési oldalról, vagy a jegybankok részéről, másrészt pedig a gazdasági szereplőknek az alkalmazkodása, ugye az segítette itt az első negyedéves kilábalást. És hát a régióban volt olyan ország, akinek a negyedéves növekedése az 2,8% volt, ez Románia, de például a cseheknek még az előző negyedéves képest továbbra is egy kicsi visszaesésük volt. Úgyhogy attól is függ, hogy melyik országban mennyire volt súlyos a járványnak a második, harmadik hulláma, erre milyen reakciói voltak a kormányzatnak, tehát mennyire szigorú lezárások voltak, vagy kicsit enyhébb, vagy csak regionális korlátozások. Úgyhogy nagyon sok minden befolyásolta, de az látszik, hogy az ipar az azért többségében jól muzsikált az európai országok jelentős részébe, illetve néhány szolgáltató ipari szektor is kezd magára találni.
Van-e valami magyar specifikusok? Ugye az első adatközlésben...
Én ezt úgy említetted az ipart, mert ez szerintem érdekes a magyar szempontból.
Abszolút, tehát Magyarország különösen jól teljesített az ipari oldalon. Nálunk elsősorban ez az optikai eszközök, számítógépes alkatrészek gyártása az, ami jól tudott fejlődni. Az autógyártás sem ütötte meg egyébként az első negyed évben, még különösebben akár az Európai Unióban lévő kereslet, gyengébb kereslet sem, illetve a globális chiphiány sem. Hát itt a második negyed évben ezen az oldalon már lehet, hogy lesznek némi problémák, mert Magyarországon is volt olyan autógyár, aki egy hétre kevesebb mennyiségben gyártott autót, vagy akár átmenetileg szünetelt is, úgyhogy ott azért már látszik némi negatív hatás, de összességében azért a bizalom ebben a szektorban az nagyon kedvezően alakult, és alakul még most is Magyarországon is, és illetve a régióban is.
De bizakodhatunk akkor ezek szerint a következő időszakban, vagy pedig van egy ilyen tipikus lag, ami azt jelenti, hogy mindig egy fél évvel, vagy két fél évvel az európai adatok után vagyunk mi?
Én azt gondolom, hogy bizakodhatunk, tehát itt a belső erőforrások is támogatást adnak a gazdasági növekedésnek. Ha megnézzük, akkor Magyarországon egyelőre a munkaerőpiac a feszesebbek közé tartozik, tehát ez azt jelenti, hogy egy elég magas a foglalkoztatási ráta, hogyha válság előtti időszakhoz képest nézzük akkor is, illetve a bérdinamika is azért jó néhány szektorban magas. Ez mindenképpen azt sugallja, hogy a belső kereslet a következő hónapokban itt a szolgáltató szektoron keresztül meg fog jelenni. Ráadásul azért a külföldi utazás sincs még annyira megkönnyítve, tehát minimum itt a második negyed évben az nagy segítségre lesz. Aztán, hogy július-augusztusra hogyan nyitnak ki a különböző turista helyek, és hogy akkor mennyien maradnak még itthon, meg mennyien külföldre mennek, ezt még nehéz most látni, de azért összességében hasonló hatás körvonalazódik azért, mint a tavalyi évben, hogy a belföldi turizmus, a belföldi fogyasztás az erős lehet a következő hónapokban is.
Uh-huh. Dávid, nem láttok ilyen tényezőket, amik ezt veszélyeztetik? Például itt a turizmus szolgáltató szektorban nagyon sokan panaszkodnak munkaerőhiányról, és ez az, ami hátráltathatja ezt az egészet.
Munkaerőhiány az lehet, de hát azt gondolom, hogy azért megpróbálják ezt a következő hetekben, hónapokban még orvosolni, illetve hát az egy probléma, hogy megdrágulhatnak ezek a szolgáltatások, tehát többe fog kerülni. Másik oldalról viszont a bezártság miatt azért az összességében agregáltan, hogyha a háztartásoknak a megtakarításait nézzük, akkor javultak, hiszen az elmúlt években azért kevesebbet tudtak ilyen területen költeni, és várhatóan akár magasabb árak mellett is hajlandóak ezekre áldozni, ami pedig hát így fura módon ugye a GDP-t megnöveli, hiszen az a hozzáadott érték akkor magasabban számolódik, és akkor így magasabb növekedést is tud hozni.
Hát akkor ez egészen jól hangzik. A hallgatók ezért kérdezik, hogy mégis látszik az, hogy mi volt az, amivel az elemzők nem kalkuláltak, hogy ekkora volt a különbség a várakozásokhoz képest?
Részletes adatok egyelőre nincsenek. Én amivel kalkuláltam egyébként ezt, hogy pici pluszos lesz negyedév alapon a növekedés, elsősorban amiatt, hogy az ipar az kedvezően alakult, és azt gondoltam, hogy ez az ellensúlyozza a szolgáltató szektornak a visszaesését. Tehát úgy tűnik, hogy amit a Központi Statisztikai Hivatal mondott, a szolgáltatások közül a pénzügyi biztosítási tevékenység, illetve az információ kommunikáció az, amit kiemelt, hogy hozzájárult a növekedéshez. Erre azért részben lehetett számítani, én azt gondolom, hogy jóval kisebb volt például a visszaesés az ilyen szállítás, raktározás területén, vagy akár a vendéglátás területén. Itt valószínűleg jobban alkalmazkodtak már a piaci szereplők, és akár itt a kiskereskedelmi forgalomnak a hanyatlása is kisebb lehetett az első negyed évben, mint amire számítottunk a lezárások miatt.
Akkor még egy kérdés, lehet-e összefüggés e között az adat között, illetve a jegybank megváltozott kommunikációja között? Azért feltételezhetjük, hogy hamarabb tudják, vagy hamarabb látják azokat a makroadatokat is a jegybankban, mint ahogy ezek napvilágra kerülnek hivatalos adatközlés formájában. Tehát a kamatemelésről szóló kommunikáció, amely a forint elég kemény erősödését okozta, és most már 350-nél van. Ez lehet ennek a következménye, hogy a jegybank saját várakozásaihoz képest is erősebb lehet idén a növekedés, amely hevítheti az inflációt.
Ezt azért árnyaltán nem kell feltételeznünk, hogy a jegybank hamarabb megtudja ezt az adatot. Elméletileg azért egyszerre kéne a Központi Statisztikai Hivatalnak mindenkinek a tudomására juttatni. Uh-huh. De amit láthatott azért a jegybank, hogy itt a régióban, meg Európában is rendre pozitív meglepetést okoztak a GDP számok, a bizalmi indexek jók voltak, tehát mondjuk azt, hogy benne volt a pakliban egy pozitív meglepetés Magyarország esetében is. Már korábban is egyébként a jegybank azért azt hangsúlyozta a költségvetési tanácson keresztül, hogy a jövő évi költségvetést egy kicsit szigorúbbra kéne venni, és már nem kell ilyen szinten támogatni a gazdaságot. És miután a kormányzat úgy döntött, hogy nem változtatnak a hiánycélon, és 5,9%-os hiánnyal kívánják elfogadni a költségvetést, ez abszolút lehet egy indoka mögött, hogy a Magyar Nemzeti Banknak akkor szigorúbb politikát kell folytatnia, hiszen neki az kell a célja legyen, hogy a túlfűtöttséget azt elkerülje, és ezáltal az infláció megugrását elkerülje. Tehát ilyen szempontból a magasabb növekedés, illetve az, hogy a költségvetési oldalról marad a laza kondíció, ez a kettő azért mindenképpen azt vetítette előre, vagy vetíti előre, hogy a jegybanknak egy szigorúbb hangvételt kell megütnie. Az, hogy ez majd lépésekben is megnyilvánul-e, ez majd az adatok függvényében fog szerintem bekövetkezni.
Mm-hmm. Oké, Dávid, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát.
Én is köszönöm szépen, nektek is szép napot.
Szia, szia.
Szia.
Német Dáviddal, a KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgettük, akit azért hívtunk, mert hogy egészen kellemes meglepetést okozott a tegnapi GDP adat, sokkal jobb lett a gazdaság, a magyar gazdaság teljesítménye az első négy évben a várakozásoknál.
Igen, és ez tök jó, bizalomra is vanok, viszont kihagytunk egy hírt, amit meg kell osztani, már csak azért is, mert a műsorunkhoz is szervesen kapcsolódik, és egy szomorú hír egyébként, elhunyt Charles Grodin, amerikai színész, tegnapi napon, 86 éves volt, és hát nagyon sok filmből emlékezhetünk rá, egy ilyen igazi szarkazmusáról, csendes humoráról ismert pacák volt, de hát leginkább az 1988-as Éjszakai rohanás az, amiben a Duke szerepét játszotta, ugye, akit Robert De Niro, a fejvadász ugye elkap, és hát ugye Alonso Mosley ügynök is nemrég hagyott itt minket, és ment át színészkedni máshova, ahonnan a műsor szignáljában van az egyik poén róla, Mosley ügynökről. És egyébként nagyon érdekes volt a filmforgatáson, például igazi rendőrökkel, meg fejvadászokkal gyakorolt De Niro, meg Charles Grodin, és amikor például a Jack szerepét játszó De Niro levette a bilincset a Duke szerepét játszó Charles Grodinról a vonaton, akkor megjegyezte Charles Grodin, hogy kösz, már kezdte vágni a csuklómat, és ez valódi volt, tehát tényleg vágta a csuklóját, mert a forgatás nagy részében rajta volt a bilincs, ami tényleg kidörzsölte a csuklóját neki, úgyhogy...
Te nagyon bírod ezt a filmet, hogy ennyi kulisszatitkot tudsz róla, ezek szerint meg, hogy a szignálba
figyelj,
is...
Nagyon sokat láttam, mert a tévében is adták sokszor, aha, egy igazi klasszikus volt, ráadásul óriási a filmnek a zenéje is, tehát konkrétan a Danny Elfman szerezte a film zenéjét, és ki is adták az MCA Records gondozásában az egész tracklistát, ami tök jó, és nagyon jó végighallgatni, úgyhogy hát én azt javaslom, hogy aki tudja az Éjszakai rohanást, nézze meg. A legkomolyabb, a legvéresebb hangú kritikusok írtak róla nagyon-nagyon komoly dicséretet, például a Roger Ebert, az egyik nagy hollywoodi kritikus, akit mindenki fél tőle, a lehetséges 4-ből 3,5 csillagot adott, és azt írta, hogy elképesztő, amit az Éjszakai rohanásban a két szereplő véghez visz, egy komikus thriller keretein belül, ritka egy thriller esetében, hogy a végén őszinte bizalom alakul ki bennük, úgyhogy hát ennyit erről.
Oké, és hát gyorsan ide csatornázom, hogy többen is írtok, vagy kérdeztek ezzel kapcsolatosan. Örülök, hogy mától lehet menni Ausztriába, de az igazolás magyar nyelv, az osztrákok csak angolt vagy német fogadnak el, ez kicsit csökkenti a jókedvet, nem? Illetve elmondanátok, hogyan lehet igazolni a két oltást az osztrák határon, a magyar kártya információ tartalma kissé hiányos, elég a kis tetli, amit az oltáskor kézzel kitöltöttek. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon fontos információk derültek az elmúlt napokban, csak a mainstream sajtó inger küszöbét nem ütötte meg. Utazásos oldalakon fönn van részletesen. Az okosutas.hu-t ajánlom természetesen, de nagyon röviden az eddigiekhez képest van hivatalos formanyomtatvány, amit az oltóorvossal, illetve utólag akár a házi orvossal ki lehet töltetni angol nyelvű, és úgy tűnik, hogy ezt mindenhol elfogadják. Tehát van rá megoldás. Majd a fapados rovatba kicsit részletesebben is, majd utazós rovatba pénteken még visszatérünk. Addig szerintem, akinek ez fontos, érdekes, keressen rá ezekre az információkra.
Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.